Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Még elég nyárias a gyülekezet, ahogy látom. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki már hazajött a nyaralásból, vagy a vidéki kiruccanásokból, de még sokan el vannak. Folytassuk az Isten tiszteletünket ezzel az énekkel. Egy az Úr, egy a lélek. Egymásnak tagjai vagyunk.
Ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük. Közös ösvény vár minket, együtt járjuk utunk. Közös ösvény vár minket, együtt járjuk utunk. Együtt hirdetjük mindenkor, hogy köztünk van az Úr. S ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük. Kezet nyújtunk a bajban, együtt munkálkodunk. Kezet nyújtunk a bajban, becsüljük és megvédjük egymást. S ahogy egymásért élünk, ahogy egymást szeretjük, arról tudják meg, hogy Krisztust követjük.
A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, a Te ígédnek a hallgatása és megértése jöjjön tőled, Szentlélek Úristen. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten ígéjét, ahogy most a Korintusbeliekhez írott első levélnek a 12. fejezetéből olvasom a 12. verssel kezdődő szakaszt. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sok tagja van, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azok a nagyobb tisztességgel vesszük körül. És amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkesztette így a testet egyben, az alacsonyabb rendűeknek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha a dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Áldja meg Isten az ő igéjét, és annak hallgatását, befogadását. Most imádkozzunk. Olyan nagy öröm találkozni nekünk veled is, és egymással is, Urunk. Olyan nagy öröm az, hogy te közösségteremtő Isten vagy, aki a világ legdrágább árát fizetted meg azért, hogy velünk közösségben lehessél, és hogy ugyanez a drága ár fizetteted meg azért, hogy nekünk egymással is valódi, igazi közösségünk lehessen. Urunk, hiszük, hogy ez a te találmányod, és hiszük, hogy te így terveztél, így alkottál bennünket, hogy közösségre van szükségünk. Köszönjük, hogy te olyan jól megtalálod ennek a módját, hogy milyen fajta közösségbe hívsz és tagolsz be bennünket. Hálásak vagyunk most azért, hogy jöhetünk a te színed elé, hogy beléphetünk ebbe a közösségbe te veled. Hálásak vagyunk azért, hogy amikor az elmúlt napokra, hetekre visszanézünk, és a bűneink jutnak eszünkbe, akkor tudhatjuk, hogy a legjobb helyen zörgetünk bocsánatért. Köszönjük neked azt, hogy te vagy az egyetlen, akihez jöhetünk bűnösen is, szennyesen is, ha csalódtuk önmagunkban akkor is, mert nálad kegyelem van. És köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk egymáshoz is. Nagyon sokszor esünk abba a hibába, hogy csak te rád fókuszáljunk, és a mellettünk ülő testvérről megfeledkezzünk. Szeretnénk most a te szent lelkedet hívva belépni ebbe a hármas közösségbe, veled is és egymással is. Szeretnénk jelen lenni, attól, hogy szívben is meg tudjunk érkezni. Kérünk, hogy te nyisd ki a szívünket, a szemünket, támaszd fel az érdeklődésünket, tegyél fogadóképessé bennünket. Kérünk, hogy add az igét és add a te lelkedet is hozzá. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 174. énekünket, Tégy egyé, Urunk. Meg most azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni. Ez pedig a Kolossé levél 4. fejezetének 7. versével kezdődik, egészen a fejezet végéig. Pál apostol írja, az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatásom az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja a szíveteket. Velem egy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszönt titeket Arisztárkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében, ők vigasztalnak engem. Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fáradozik értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos, és Démász. Köszöntsétek a laodiceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. Amikor pedig felolvassák nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodiceából érkezett levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg Archiposznak, legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. A köszöntést én, Pál, írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimről. Kegyelem veletek. Hát elérkeztünk a Kolossé levélből való sorozatunknak a végére. Ez a záró szakasza a levélnek. Az ókori levélnek mindig megvoltak azok a formái, amelyeket mi is használunk. Van egy megszólítás, egy köszöntés az elején, egy bemutatkozás, pici dicséret, és aztán a végén is van egy elköszönés, személyes üdvözletek és áldáskívánás. Ez a formula. Így illett abban az időben levelet írni, és hát ismerjük ezt, hogy mi is, amikor vagy hivatalos, vagy baráti, vagy valamilyen stílusú levelet írunk, akkor megvannak a paraméterek, amelyekhez szabjuk magunkat. Most, amikor ezt a Bibliából olvassuk, és ennyi idő elteltével szeretnénk keresni, hogy mit mond ez nekünk, akkor viszont egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk. Én, amikor a saját bibliaolvasásaim során pont egy ilyen levélvéghez értem, akkor emlékszem, hogy sokszor jártam úgy, hogy mondjuk a bibliaolvasó kalauznak az volt a aznapra első szakasza. Én elolvastam, és akkor már az elején bennem volt egy ilyen fájdalom, hogy hú, de kár, hogy pont ez jutott mára. Hát itt most csak elköszönés van, meg nevek, úgyse tudjuk, kik ezek. És akkor sokszor úgy álltam fel a végén az igeolvasásból, hogy na hát, ma nem szólt az Úr. Ma csak neveket hallottam, meg köszöntéseket, nem nagyon tudok kapcsolódni hozzá. Olyan is volt, hogy ez volt a kijelölt szakasz, elolvastam, és akkor utána mellé tettem még valamit, hogy azért valami kis üzenet is legyen. Olvastam valahonnan máshonnan is a Bibliából. Nincs üzenet? Hát azt gondolom, hogy azért van. Mindig valamilyen szempontból talán a felületességünk, amikor a felületességünkre valamikor azt mondjuk egy ígére, hogy nincs benne üzenet. Hát ha van, akkor vajon mi lehet? Én azt gondolom, hogy a közösséghez vezet bennünket ez a szakasz. Erre nyitja ki a szemünket, hogy milyen is az Isten népéhez tartozni. Fölvetődik a kérdés, hogy kell egyáltalán közösség? Valaki ezt mondta egyszer, a fogmosás az örökké valóság előszobája. Ennél jobban csak a templomban unatkozom. Hát lehet, hogy többen nehéz szívvel jönnek templomba, vagy mit van egy meleg nyári nap, és mondhatjuk azt, hogy nem annyira nagyon színes, ami itt történik. Az öltözékünk se, a liturgiának is van egy kötöttsége. Itt azért van egy pici változatosság, hogy nem mindig ugyanaz az arc jelenik meg a szószéken. Valamikor kicsit más az arcnak a berendezése is, mint korábban volt. Van egy pici változatosság, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy nem annyira csillog-villog. És akik hát foglalkozunk emberekkel, főleg gyerekekkel, akár mi a hitoktatásban, akár pedagógusok, bármilyen fél a tanításban, talán küzdünk ezzel az elvárással, hogy úgy kéne valami show, valami olyan, ami úgy üt, egy kicsit csillog, vagy villam valamit. És hát, hogyha mozifilmeket nézünk, akkor ott abban annyi effekt van, meg mindenféle nagy dolog, meg trükk, hogy annál nehéz valami érdekesebbet mutatni. Emlékszem, hogy az egyik táborban megpróbáltuk megnézni az egyik ifi csoporttal a Tűzszekerek című filmet. Én nekem ez egy nagy kedvencem volt régen, és hát biztos vagyok benne, hogy sokan így vannak vele. Nem bírtuk végignézni. Én végig bírtam volna nézni, de mindenki ásítozott közben, és mondták, hogy ez borzalmas. Annyira lassú vontatott, hogy ott hosszú másodpercekig csak egy arc néz, nem történik semmi, nem is lőnek közben, de hogy így... Nehéz fölvenni a fonalat, vagy annyival gyorsabban örög már minden, hogy nehéz lelassulni hozzá. Mi lesz a következő lépés? Történjen már végre valami. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hát a templom sem annyira versenyképes. Nem tudunk ehhez a csillogáshoz, meg effektekhez felnőni. Hát, hogy kell-e, az egy másik kérdés. De megfogalmazódik sokakban, akik talán most pont nincsenek itt, hogy hát kell ez nekem? Nem lehet otthon hinni? Ez is egy ide kapcsolódó mondás, hogy, és van is igazságtartalma, hogy nem attól lesz valaki keresztény, hogy templomba megy, mint ahogy autó sem lesz attól, hogy megy a garázsba. Lehet otthon is hinni. Lehetek akkor is keresztény, hogyha én nem bajlódok a közösséggel. Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek ezt a képet hozza, a test képét, amelyet olvastunk a lekcióban. Azt mondja, hogy amikor Isten elhív valakit, és az ő követőjévé lesz valaki Krisztusban, akkor azzal egy időben, hogy egy megváltott új identitást kap az ember, kap egy családot is, kap egy közösséget, és erre hozza illusztrációként azt, hogy hát olyan ez, mint a test. Hogy én az Isten gyermekévé lettem, akkor rögtön ebben a pillanatban már ki van jelölve az is, hogy hol van az én helyem a testben, az Isten egységes nagy népében. Van valamilyen funkcióm, valakikhez tartozom, és van valami összetartó erő közöttünk. Most a nyáron sokat táboroztunk, és hát elég önző módon szeretjük úgy csinálni a tábori programokat is, hogy közben azért mi is találkozunk a ketteléseinkkel, úgyhogy hát az ifisekkel is sokat röpisztünk. És hát én is szeretek röplabdázni, és hát na, ez végigkísérte így a nyarat, sokféle táborba sokat röplabdáztunk, és arra azt vettem észre, hogy hát a röplabdázás pont erre tanít engem. Legalábbis Isten ezen keresztül nagyon sokat tanít erről, hogy milyen is az Isten népének a testében benne lenni egy tagként. Amikor van egy éles helyzet, és úgy tűnik, hogy minden elveszett, jön egy olyan ütés, amit senki nem ér el, de mégis sikerül úgy odaugrani, hogy az megmenthető az a helyzet. Igaz, hogy az egyik kezemmel ütöttem el esetleg a labdát, de mindenki örül neki. És nem is csak én, én egész testem, hanem még a csapatom is. És hát akkor az ember nem a jobb kezére vagy a bal kezére büszke, hanem azt mondja, hogy megcsináltam, sikerült. És hát ugyanilyen tapasztalat volt az is, csak a másik oldalról, hogy pont az egyik ilyen röplabdázás során volt egy elég csúnya sérülésem is. Ez már nem a gyülekezeti táborokban volt, hanem a családi nyaralásban. Ez így szokott lenni. Veszélyes dolog a családi nyaralás. Szintén röpisztünk, és hát én abban a hiszemben játszottam, hogy egy homokos röplabda pályán játszom. Hát kiderült utólag, hogy ez nem így volt, csak egy nagyon vékony homokréteg volt ott a pálya tetején, és alatta valami kőkemény föld. És hát óvatlanul ugrottam egy olyan szokásosat, és hát ráestem az egyik vállamra. És abban a pillanatban, hát igazából megsérült a vállam. Mondhatnám, hogy csak az egyik vállam. Lehetett volna tovább játszani. Van még egy kezem. Meg hát nem is a kézfejem, csak a vállam. De hát abban a pillanatban én levegőt is alig tudtam venni. És amikor fölkeltem, abban a pillanatban éreztem, hogy hát ezt nem lehet tovább folytatni. És ez most már 2 hete történt, de még mindig érzem az igazság. Sőt, a kezemet sem tudom még nagyon ennél magasabbra fölemelni. És mikor a nyaralásból hazajöttünk, akkor hát annyi mindent kellett volna otthon intézni. Éppen költözésben voltunk, dobozhegyek mindenhol, és megvolt az ütemterv, hogy hogyan kell előre haladnunk az egész családi dolgokkal, hogy ott egyáltalán az új otthonban létezni tudjunk. El tudják kezdeni a gyerekek a tanévet. És én 2 hétig semmit nem tudtam csinálni. És annyira zavaró volt, és tényleg fölöslegesnek éreztem magam ebben az elmúlt 2 hétben is, hogy egyszerűen nem tudtam azt tenni, amit nekem tennem kellett volna. Miért? Hát csak az egyik vállam sérült meg. De amikor az egyik vállam sérült meg, akkor én lettem sérült. Az egész lényem. Hát valami ilyesmi az a kép, amit az egyházról mond Pál apostol, hogy a tagok kapcsolnak egymáshoz. Ha az egyiknek örömbe van, mindenki örül vele. Hogyha az egyiknek fáj valami, akkor az egész testnek fájdalma van. Isten szeretné kinyitni erre a szemünket. És úgy mondja ezt az egyházról, hogy vannak gyülekezetek, amelyek nem így működnek. Én is tudok olyan gyülekezetekről, hallottam panaszokat is, ahol nem veszik észre egymást az emberek. Van olyan, ahol olyan szinten észreveszik egymást az emberek, hogy másról se tudnak beszélni, csak a másiknak a nyűgéről, bajáról. És megy a sok pletyka. Nem akarok se közösségeket nevesíteni, se másokra mutogatni. Isten tudja, hogy milyen a mi közösségünk. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy a test képe passzol a gyülekezetre, az Isten népére, és itt ez helyi szinten is igaz, meg egyetemes szinten is igaz a nagy Isten népére, akkor nem azt mondja, hogy ez mindig így történik, hanem azt mondja, hogy ennek kell jellemeznie az egyházat. Mikor erről hallunk, vagy olvasunk, akkor tegyük mérlegre a saját közösségünket. Itt ezt a Káposztásmegyeri kirendeltségét az Isten népének, hogy így működünk, milyen tag vagyok, mennyit tudok a mellettem ülőről, öröme van, vagy bánata van. Mikor kérdeztem meg utoljára valakitől, hogy hogy van? Hát Isten ezt a szívünkre helyezi ezt a terhet, és miközben tehernek mondjuk, aközben nagyon nagy áldásforrásról beszélgetünk. Mondhatnánk azt, hogy hát ez a korintusi levélnek íródott, a korintusi gyülekezetnek írt levélben íródott mindez ez a kép, akkor hogy jön ez a Kolossi levélről szóló igehirdetéshez? Hát úgy, hogy itt a Kolossi levélnek a vége pontosan erről szól. Amit Pál elméletben megfogalmaz a korintusi gyülekezetnek, azt itt a köszöntésekben látjuk megvalósulni, hogy az Isten népe egy nagy test, és a tagok összetartoznak. És lehet, hogy térben nagy távolságok választják el esetleg egymástól az összetartozó tagokat, de mégis egy nagy testet képez az egész. Ez igaz a helyi kis gyülekezetre, és Isten megváltott népére, mindenkire, az egész földgolyón. Összetartozunk. Nem azért, mert ismerem a másikat, nem azért, mert annyi időt töltöttünk együtt, hogy már minden szokását kiismertem, hanem azért, mert Krisztus megváltott bennünket. És betagol az ő egyetemes népének a testébe. Egy tag vagyok ebből. És hogy hogyan is történik ez, hogyan éli ezt meg az ember? Hát erről szól tulajdonképpen az elméletnek az illusztrációja itt a Kolossi levélnek a vége. 3 dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik, hogy tudni másokról. Ez nagyon fontos Pál apostolnak. Tükikoszról olvasuk ezt, hogy hát őtőle informálódik, és őt is azért küldi, hogy informálja a kolosséjakat. Pál, amikor ezt a levelet írja, ő maga nem tud Kolosséba menni, börtönben van zárva, Rómában, mozgásában korlátozott, viszont a kolossébeli gyülekezetet fontosnak tartja. Hallott róluk, ő maga személyesen valószínűleg nem is járt Kolosséban, nem ő alapította a gyülekezetet, de mégis közel vannak a szívéhez. És egy nagyon kedves hangvételű, meleg szívű levél, a Kolossi levél, így szólítja meg őket. Szívén hordozza a sorsukat. Hallott arról, hogy mindenféle tévtanítók zaklatják a hívőket. És a hitüket felkavarják, és nagyon sok kérdés van. Hogy is vannak akkor ezek a dolgok? Hogy akkor nem jó így a hitünk, vagy máshogy kellene hinni? És Pál apostol tollat ragad. És úgy ír ennek a gyülekezetnek, hogy személyesen nem nagyon ismeri azokat, akik ott vannak. Fontos tudni másokról. Fontos, hogy az Isten népében legyen egyfajta információ áramlás. Fontos, hogy azok, akik testvéreink a hitben, azoknak az életében valamilyen módon benne legyünk. Hogy tudjunk az ő dolgaikról, örömeikről, bánataikról. És nagyon fontos az is, hogy tőlünk térben talán nagyon távol eső testvéreinkről tudjunk, mert lehet, hogy éppen a mi imádságainkra van szükségük. Vannak közösségek, ahol tényleg keresztény üldözés van, ahol nagyon nagy árat kell fizetni azért, hogy valaki egy Isten tiszteleten részt vehessen. Lehet, hogy még imádkozni sem kockázatmentes, még akár zárt szobában sem. Mennyit tudunk ezekről a testvéreinkről, akikhez hozzátartozunk. Olvastunk itt Tükikoszról, olvasunk Onézimoszról, akiről azt tudjuk, hogy ott van Pállal, hogy egy hasznos valaki, Filemonhoz írt levélben kerül elő az ő neve, egy szökött rabszolga, aki Pállal találkozva megtér, és Pál ezt a bizonyságot tudja tenni róla, hogy most már így, hogy hitre jutott, hasznos. Onézimosznak ezt jelenti a neve, hogy hasznos. Lehet, hogy a gazdája adta neki. Ez a rabszolga hasznos. De amikor megszökött tőle, akkor haszontalanná vált. És mikor megtér, Pál visszaküldi a gazdájához, és azt mondja, hogy most már hasznos neked is, és nekem is hasznos. Olvasunk Arisztákoszról, Márkról, Jézus Justusról. Nem mindenkit tudunk, hogy kicsoda. Valakiről, például Justusról, ez az egyetlen említés az egész Szentírásban. De Pál mindhármajukról ezt mondja, munkatársaim Isten országa hirdetésében vigasztalnak engem. Neveket olvasunk, és mindenkiről mond egy mondatot, vagy egy fél mondatot. Mi jellemzi őket? Tükikoszról azt olvasjuk, hogy a hű diakónus, aki másoknak a gondját szívén viseli, akinek ez a szolgálata. Vajon, hogyha rólunk írna, vagy a Káposztásmegyeri gyülekezetről írna levelet, akkor játszunk el a gondolattal, hogy vajon mi rólunk mit írna? Személy szerint én rólam mit írna, vagy testvér, te rólad mit írna? Ki vagy te a gyülekezetben? Ki vagy te abban a körben, ahol te mozogsz? Az, aki imádkozik? Az, aki az igét megosztja másokkal? Az, aki az életével bizonyságot tesz? Pál ezekről az emberekről így ír, hogy mikor a nevük eszébe jut, akkor ez a legfontosabb, amit megoszt róluk. Ő az, aki munkatársam, aki fogolytársam, aki az Isten igéjének a hirdetésében a munkatársam, aki vigasztal engem, aki imádkozik, aki küzd, értetek, itt a távolban is. Vajon mi rólunk mit mondanak? Kik vagyunk mi? A második dolog, amit szeretnék kiemelni, küzdeni másokért. Nagyon sokszor úgy képzeljük el az Isten országát, hogy meg egyáltalán kereszténységünket is, hogy jövök, és akkor így zajlik az élet. De van olyan, hogy én most nem tudok jönni, mert nagyon sok munkám van. Van olyan, hogy nem tudok jönni, mert éppen szabadságon vagyok. Vagy szorítanak a határidők. Vagy most annyira megingott a hitem, és most nem is vagyok biztos a dolgomban, akkor én most parkolópályán vagyok. Zajlik az élet, de én valahogy ebből most kimaradok. És érdekes, hogy ha valaki, akkor Pál apostol nyugodtan tekinthetne magára így. Én most be vagyok zárva, börtönben vagyok, ez parkolópálya. Zajlik az Isten népének az élete, de engem most az Isten kivett onnan. És Pál a börtönben nem így éli meg. A számára nincs olyan, hogy parkolópálya. A kifogások nem működnek, de nem is keresi a kifogásokat, hogy most éppen miért nem tudok részt venni a nagy közösségnek az életében. Nincsen parkolópálya, Pál aktív részese, ott a börtönben zajlik az élet körülötte. Hírek jönnek, hírek mennek, emberek jönnek, hozzák a híreket, kinyitja Isten a szemét egy szükségre, és akkor Pál elkezd küzdeni másokért. A második fejezetben olvastuk ezt. Azt mondja, hogy szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik nem ismernek engem személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Pál nem is ismeri őket személyesen, de azt mondja, hogy tudjátok, hogy mennyit küzdök értetek, és könyörgöm ezért. Szívemben hordozom, hogy Isten munkája ki bennetek ezt, hogy az ő titkát megértsétek. Nincs parkolópálya. Epafrász, aki valószínűleg a gyülekezetnek az alapítója lehetett, szintén ott van Pál mellett, és Pál ezt mondja, hogy sokat fáradozik értetek, és azokért, akik Laodiceában vannak. Könyörög, ott a távol létben. Tükikus küldetése is erről szól, tévtanítók munkálkodnak a gyülekezetben, és Pál azt mondja, hogy mi pedig küzdünk. Nincs parkolópálya a börtönben sem. Elküldelek téged, és erősítsd meg a hitüket. És harmadjára ezt látjuk, hírt adni magunkról, milyen fontos. Tükikosz küldetése ez, egyrészt megerősíteni a hitüket, másrészt ő majd elmond mindent, hogy mi van itt a börtönben. Pál megírhatta volna ezt a levelet, és hogyha én írtam volna, akkor biztos sokat beszéltem volna a láncokról, a rácsokról, az őröknek a gorombaságáról, a kosztnak a silány voltáról, de Pál nem erről ír levelet, ennél fontosabb dolgokról ír levelet. Akkor ezek nem fontosak? Dehogy nem. Elküldi Tükikoszt, és majd ő mindenről beszámol. Ő elmondja, hírt ad nektek rólam. Elmond mindent, ami itt történik. Kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy nagyon fontos, hogy elmondjuk azt, hogy mi történik. Mi történik veled? Kivel osztottad meg, hogy mi az, ami bánt? Kivel osztottad meg utoljára, hogy miért vagy csalódott, miért vagy elkeseredett? Melyik testvér tud róla? Kinek mondtad, hogy ebben legyen mellettem? Annyira szépen mondja Pál apostol a maga egyszerűségében is, és mégis lényegre törő rövidségében azt mondja, ne feledkezzetek meg az én bilincseimről. Ennyit mond csak. Nem részletezi, de segítséget kér. És nem azt kéri csak, hogy hát időnként jussak eszetekbe és sajnáljatok, hanem nyilván ezt azért mondja, hogy imádkozzatok, könyörögjetek, hordozzatok engem, ne feledkezzetek meg az én bilincseimről. Sokszor úgy érezzük, hogy azért nem beszélünk magunkról, mert nem szolgáltatjuk ki magunkat. Ha valamit megosztok magamról, akkor hát, ha visszaélnek vele. Nem akarok pletyka tárgyává lenni. Hadd mondjam azt, hogy hát erre sajnos van esély. Van esély arra, hogy valamit elmondok valakinek bizalmasan, és esetleg úgy adja tovább a titkos információt, hogy csak neked mondom, és csak azért, hogy imádkozz érte, de nem mondd másnak, és így megy tovább a lánc. Hát ez egy közösségnek az éretlensége. Szeretné Isten, hogy felnőjünk arra, hogy valóban a közösségben meg lehessen osztani magunkról dolgokat, akár fájó dolgokat is. De van itt egy személyes felelősségünk is. Mikor beszéltünk utoljára arról, ami nehéz? Mikor kértünk emberi segítséget? És lehet, hogy a gondjaink megosztásának nem az a formája, hogy kiállunk az úrasztalához és a mikrofonba elmondjuk, de biztos, hogy találunk egy olyan testvért, akivel tudunk együtt imádkozni. Biztos vagyok benne, hogy Isten elkészít egy olyan alkalmat, amikor érzem is, hogy na most kell lépni, most kell őt megszólítani. Lehet, hogy esetleg pont akkor, amikor a dicsőítő blokkban ima szolgálat áll a rendelkezésünkre. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem most van itt az alkalma. De Isten elkészít erre lehetőségeket. És hogyha egy apostolnak erre szüksége volt, más emberek támogatására és imádságára, akkor mit gondolunk magunkról, hogyha azt mondjuk, hogy én meg vagyok nélküle? Vetkőzzük le tehát a szégyenlőségünket. És éljünk így az imádság lehetőségével, a közös imádság lehetőségével is. Keressük ezeket az alkalmakat, amikor így kapcsolódhatunk be, akár a fájdalmainkkal is. Amikor nem az az én feladatom, hogy én hordozzak másokat, mert most lehet, hogy éppen elég a magam baja, de ne vágjam le magam, legyek benne a vérkeringésbe. Akkor engedjem azt, hogy engem hordozzanak. Azért nehéz ezt tenni, mert én saját magamról is ismerem, hogy nagyon nem szeretem, amikor kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Nagyon nehezen kérek segítséget. Inkább ötször megcsinálok valamit én magam, ha belepusztulok is, mint hogy segítséget kérjek. De ez is egy éretlenség, egy bizalmatlanság. És Isten pedig szeretne érett felnőtt korra, felnőtt hívő életkorra elvezetni bennünket. Hogyha most ezzel még küzdünk, akkor imádkozzunk érte. Akkor ragadjuk meg erre is a lehetőséget. Istenem, vezess tovább, itt vagyok elakadva, bizalmatlan vagyok. Nyisd ki a szívemet, és védj meg. Hogy hogyan működik a test, arra láttunk itt egy példát, egy ókori példát, és most András mesél nekünk egy picit arról, hogy ma ez hogy nézhet ki, nem ókori, hanem hanem 21. század és káposztásmegyeri viszonylatban.
Igen, kérek egy képet, jó? Néhány szót mondok, egy kicsit ilyen, ez a nagy kép most arról, hogy kikkel vagyunk kapcsolatban, persze sok mindenki mással is, de ők a főbb, még nem akarom túlterelni a gyülekezetet, ott az a szívecske, az káposztásmegyer, és hát vannak ilyen nyilak, látjuk, hogy balról nyugat felől, hát a legelső támogatónk a hollandok voltak, és így jött létre a gyülekezetünk is, hogy egy olyan alapítvány jött létre, amit a hollandok pénzéből lett itt cselegábornak fizetése, és hát így kezdődött a gyülekezetünk önálló talpra állni. Az Eindhoveniek azóta is imádkoznak értünk, és hordoznak minket, most már inkább csak imádságban, de anyagiakban évtizedeken keresztül. Aztán mi hoztuk a Csilli kapcsolatot a Nagy-Britanniából, amikor kint voltunk ott, és akkor fantasztikus vendégszeretettel láttak minket, majd mindjárt fogunk látni képeket. Aztán az égből pottyant a dániai kapcsolat, Ruzsa Nagy Zolin keresztül, Jenszel és a többiekkel, és szintén kaptuk a Yorkiaknak a szeretetét USA-ból, Amerikai Egyesült Államokból. Pásztor Steve, aki most már nyugállományú lelkész, ő itt volt a júniusban a házassági évfordulónkon is. Hát itt látjuk a nyilak alatt, hogy imádság és pénz, vagy képzés, vagy itt az Eindhoveniek például IFI projektet futtatnak Jánosiba. Jánosi pedig egy cigányfalu Kárpátalján. Úgyhogy mi nem vagyunk velük kapcsolatban közvetlenül, de rajtunk keresztül ment sokáig, meg most is sokszor ez az Eindhoveni ifi csoport, és mi vendégeltük meg őket, itt szállásoltuk el őket, és aztán mentek tovább. Szőlős Gyula, hát nem tudom, ki az, aki még emlékszik rá, hogy mentünk Szőlős Gyulára? Sanyi, nem? Presbiterekkel mentünk, meg egy-két gyülekezeti taggal mentünk, igen, helyes. Igen, tehát ott is volt egy kapcsolat, egy ottani lelkészsel, aztán ez így az ő betegségével. Ott is a beteg lelkésznek a szívműtétjébe segítettünk, de most egy új lelkész van, evangelizáció volt. Négy falu pedig Erdélyben van, ott majd mindjárt látunk képeket is. Hát ez a nagy kép, tehát mi is kaptunk és adtunk is, és mindig aranyosak voltak például a nyugatiak, akik azt mondták, hogy akiktől nagyon sokat kaptunk, hogy hát azért mi is kapunk tőletek. Na, mit? Hát a szolgálat lehetőségét, igen. Menjünk tovább egyen. No, ez az erdélyi négyfalui templomtorony, most már lehet, hogy újabb már szebb egy kicsivel, ahol menjünk tovább, ahol Márk László Gyula és hát az akkori gondok, most aztán más a gondok, de hogy még nem menjünk annyira. Gyulával az interneten keresztül ismerkedtünk meg, aki keresett magának egy olyan gyülekezetet, ahol hát új telepítés van, új templom van, és akkor így talált ránk. Én aztán voltam én is, meg Csere Gábor is, meg hajnalka is evangelizálni, egyszerűen tudtunk, hogy senki nem tért meg, csak a lelkész, de az is valami. Na, Gyula nagyon sok lelki ajándékot kapott és adott is nekünk. Menjünk tovább. Ez a gyülekezet, ez a Csilli gyülekezet, a angliai gyülekezet, ahonnan szintén nagyon sokat kaptunk. Nem tudom, ki emlékszik rá, hogy amikor ezt a templomot felszenteltük, akkor azon a karzaton ott ültek végig, és tizenvalahányan ott drukkoltak, meg hát nyilván szurkoltak nekünk, itt voltak, mehetünk egyel tovább. Ez a templom belülről az is érdekes érzés, hogy miközben mi itt tartjuk az istentiszteletet, tudhatjuk, hogy párhuzamosan ezeken a helyeken is tartják az istentiszteleteket, és meg is emlékeznek rólunk is, vagy másokról, mehetünk egyel tovább. Igen, hát arcokat mutatok, Archippus, meg Démász, meg Lukács helyett most mutatom a Graham bácsit, a Graham-et többen ismeritek. Ő az, aki a leghűségesebben kitart mellettünk, ő az, aki koordinálja az imacsoportot. Van egy imacsoportjuk nekik ami 20-21-22 éve már fönn áll, és ők különböző missziói szervezetekért imádkoznak rendszeresen, minden hónap második kedjén, és akkor én is küldök egy imalevelet. A Tibor mondta, hogy tudni egymásról, hát én ebben a imalevélben sok mindent leírok. Igen, úgyhogy sok mindent tudnak. A Graham nem csak ezen az imalevelen keresztül tud rólunk, hanem egy embereket személyesen is követ, tehát vannak személyes ismerőse, és Facebookon keményen ő kérdez rám, hogy mi van XY-nal? Mondom, nem tudom, mert hogy ezt meg azt posztolta. Úgyhogy vigyázzunk, mert sokkal többet tudnak rólunk, mint gondolnánk, de imádkoznak értünk. Mehetünk egyel tovább. Hát na, ő, Bob és Margaret, ők voltak a pótnagymama, nagypapa Csidulben. Bob már a drága meghalt 2 évvel ezelőtt, de itt látszik a vendégszeretetnek a mozdulata, ahogyan a fagylaltot szervírozzák egy jó vacsora után. Hát aki ezt a pirosfülű gyereket látja, az nem a... Ja, de az a Lacika. Azt hittem, hogy a Hunor, de nem. Tehát, hogy képesek voltak minket is nyakukba venni, egyébként van 20-valány unokájuk, tehát rengeteg dolgot kaptunk tőlük, csak egy dolgot emelek ki, hogy a kis asztalukon ott volt egy ilyen kis paksaméta, amiben különböző missziós szervezeteknek az információ voltak, és ők ezt minden reggel együtt egymás kedvét fogva végig imádkozták. Tehát ilyen tusakodnak a különböző missziói szervezetekért, a világban levő keresztényekért, és értünk is. És szóval fantasztikus volt ezt megtapasztalni, vagy átélni, hogy nem csak imádkozni tudnak, hanem amikor megjelenünk ott, akkor segítenek is. Úgyhogy sokszor voltunk a vendégeik. Mehetünk egyet tovább. Hollandia, nem tudom, hogy ki ismeri fel ezt az embert. Úgy hívják, hogy Jáp és a kedves felesége. Nem tudom, ki tudja, hogy miről híres az ember. Hát arról, hogy például ezt az úrasztalát, ezt ő csinálta. Meg ezt is. Azt nem. Tehát a tervek szerint ő egy mérnök egyébként, de hogy ő az imádságon kívül ilyet is tud. És neki is van 20-valány unokája. Mehetünk egyet tovább. Igen. Budapest és Pálháza, hát mi ez egy kis montázsfal, ez az ő templomoknak a falán van bent. Láthatjuk ott a mi templom a harangunkat, meg a családunkat, meg a templomnak, a félig megépült templomnak a képeit. Nagyon, hát ők rendszeresen adakoztak nekünk az egész gyülekezet. Menjünk egyet tovább. Ez az ő templomuk. Az az érdekesség, hogy ez egy katolikus templom volt, és ők kinőtték a sajátjukat, és megvették ezt. Eladták a régi templomot, és megvették ezt. Úgyhogy hát nem tudom, hogy ránk milyen sors vár, hogy esetleg, hogyha ezt kinőjük, akkor megveszük a jégcsarnokot, majd meglátjuk. Na de hát ez mutatja, hogy egy élő gyülekezetnek van jövője is, nem csak múltja meg jelene. Nem tudom, van-e még kép, lehet, hogy már nincsen. Nincsen. Jó, hát van még több kép, meg gyülekezet, meg arc is, csak azért gondoltam ennyit izeitől hozni. Meg sem tudtuk jegyezni ezeket a neveket, Archippus, meg Justus, meg stb. De hogy van egy jápunk, aki csinálta Hollandiában ezt az asztalt, úrasztalát. Van egy Grahamünk, ugye, aki az angliai Csírodban koordinálja az imacsoportot, és van egy aranyos Márk László Gyulánk, aki Erdélyben küzd a végeken. Hát mi is így gondoljunk rájuk, és keressük Istentől azt, hogy miben tudunk hozzájárulni ehhez a testvéri kapcsolathoz, hogy tudjuk, egyáltalán tudjuk a szükségeket egymásról, és hogy mi is kapcsolódjunk be ebbe a keresztény vérkeringésbe. Köszönöm.
Miközben András beszélt nekem, annyi gondolat jutott eszembe, csak egyet szeretnék mondani. A holland mérnök testvérünknek sokkal többet köszönhetünk annál, mint hogy itt kézzel fogható módon itt van az úrasztala. A tervek szerint egy elég meredek színben kellett volna ennek elkészülni, és egyszerűen azt mondta, hogy ilyen festék nincs Hollandiában. Úgyhogy köszönjük neki ezt is. Na hát hála legyen Istennek azért, hogy tényleg ilyen körbebástyázott módon élhetjük az életünket, és mindenfelé testvéreink vannak, és hogy számon tartottak vagyunk, és számon tartók lehetünk, Most hát imádságban készüljünk erre. Tiéd a dicsőség, Urunk, a közösségért, és tényleg nagyon hálások vagyunk a személyekért. Köszönjük neked azokat, akik tényleg pénzben vagy erőfeszítésben kifejezhető módon sokat tettek értünk, de köszönjük neked azokat is, akik mondtak imádságot értünk, akik előtted voltak a mi ügyünkért, akik esetleg imádkoznak, lehet, hogy nem is a templom építésért, hanem azért, hogy itt egyszer legyen élet Káposztás megyeren lelki értelemben. Köszönjük neked mindazokat, akik valamilyen módon tanácsoltak, vagy a bölcsességükkel járultak hozzá a munkához. Köszönjük neked azokat, akik most is számon tartanak. Hálások vagyunk azokért, akik a földön bárhol most együtt vannak a te nevedben is, és együtt lehetünk velük előtted. Köszönjük ezt a közösséget. Köszönjük neked ezt a Káposztásmegyeri gyülekezetet. És Urunk, tényleg te tudod, hogy mik az erősségeink és mik a gyengéink. Tudod, hogy van mind a kettőből. Hála neked azért, hogy vannak erősségeink, és kérünk, hogy legyenek előtted a gyengeségeink, és gyógyítsál bennünket. Kérünk, hogy gyógyítsál olyan sebeket, amelyeket esetleg a közösség tagjai ellen vétettünk. Kérünk azért, hogy ha valahol a bizalom megtört, akkor te gyógyítsad a kapcsolatot. Urunk, hisszük, hogy neked minden lehetséges. Hisszük, hogy a kereszt mindenre lehet gyógyír. Ezért imádkozunk, hogy vezess bennünket a megbocsátásban és a bocsánatkérésben. Köszönjük, Urunk, azt, hogy egymásra akarsz bízni bennünket, és kérünk most azért, hogy hozd elénk azokat az embereket, akikkel valamilyen módon dolgunk van, akiket meg kellene szólítanunk. Juttasd eszünkbe az adósságainkat. Most is, amikor majd az énekkel rád figyelünk, akkor kérünk, hogy használd ezt is arra, hogy akár az énekeken keresztül is, vagy közben a gondolatainkon keresztül vezess, vagy szólj, irányíts, juttasd eszünkbe, amit nem szabad elfelejtenünk, és aztán bocsáss el bennünket úgy, hogy tudjuk, mit kell tennünk. Kérünk az ima szolgálatban résztvevő testvérekért is, áld meg őket, add nekik a felejtés ajándékát is, és adjad mindannyiunknak a bizalmat, akit erre akarsz indítani, hogy merjünk segítséget kérni, hogyha szükségben vagyunk. Merjünk testvérként megszólítani valakit, hogyha hálaadni valónk van. Hadd legyünk valóban egy élő közösség. Amen. Énekeljük most fennállva Isten tiszteletünknek a záró énekét, Isten szívén megpihenve.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hétünk adja, úgy ölelje, édes megváltókat el. Ő helyünk mi néki tagja, ő
tudjuk egymást.
Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot mindenkinek!